Szeretettel köszöntöm stúdiónkban Vatai Gyula, büntetés végrehajtási parancsnokot, aki ezredesként ment nyugdíjba néhány évvel ezelőtt, nagyon fiatalon, mert a te világodban ugye fiatalon lehet nyugdíjba menni. Mi a Váci Fegyház és Börtönben találkoztunk először, ott voltál parancsnok majdnem 10 éven keresztül. Nagyon örültem, hogy láttam az ottani munkádat. Kérlek, hogy beszélj egy kicsit a múltadról, tehát milyen volt megélned a fogvatartottakkal való kapcsolatot. Hogy lehetett összeegyeztetni egyrészt a törvényvilágát és az evangélium, meg ugye a kegyelemről beszél, egy parancsnok felelősségi helyzetében hogy lehetett egyeztetni?
Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt lehetek. A kereteket, ahogy a törvényt is azért kapjuk, hogy a bűn ne áradjon, és hogy a bűn valamilyen mederbe legyen tartva, mert hát ha rajtunk volna, akkor nyilván ez partalan lenne, és kipusztítanánk magunkat. Tehát ezek a keretek fontos a parancsnokként, azt gondolom, hogy ezeket a kereteket kellett nekem nagyon profi módon, nagyon lelkiismeretesen megteremteni, fönntartani. Azonban a fogvatartottak kezelésében az, hogy ők hogy lehetnek jogkövető polgárok a későbbiekben, az nem arról szól, hogy esetleg belefér a keresztény vagy a krisztusi lelkület. Szilárd meggyőződésem volt már parancsnokként is, hogy szinte egyedül a igazi belső változást Krisztusnak az újjánteremtő munkája fogja előidézni. Tehát én nem láttam ebből a szempontból konfliktust. Másrészt a kapcsolatrendszerben, ez már Nyugat-Európában is, vagy skandináv példákat, amikor tapasztaltunk és néztünk, egy elfogadott dolog volt, hogy addig, amíg határt nem lép át a fogvatartott, addig egyfajta partneri kapcsolatban volt a személyállomány és a fogvatartotti kör. Ez a partneri kapcsolat akkor borult föl, hogyha olyan szabályszegés történt, akkor viszont váltani volt képes a büntetés végrehajtás, és a törvény szigorával is, ha kellett, föllépett. Az, amit én éreztem, az a fajta nyitottság a fogvatartotti sorsok iránt, ez nem akadályozta azt, hogy a kereteket viszont fönntartsam. Tehát össze lehet egyeztetni.
Mit tudsz azoknak mondani, akik szerintem részben joggal félnek egy büntetés végrehajtási intézetből kikerült embertől? Mert az egy dolog, hogyha valaki úgymond mondjuk ittasan egy bolond napon elütött valakit, de az megint más, aki embert sértett, betört rendszeresen, átvágott embereket. Úgy érzem, hogy néha ráhelyezzük ezt a lelkiismereti terhet egy keresztény családra, vagy egy keresztény gyülekezetre, ha te keresztény vagy, akkor tessék befogadni, és mindenkit befogadni, és valóban egy gyülekezet érezheti ennek a nagyon nagy rizikóját, kockázatát.
Mindenkit befogadni, keblünkre ölelni, én azt gondolom, ez egy céltévesztés, nem lehet. Tehát főleg nem szabadult fogvatartottakat, főleg azokat nem, akikről semmit nem tudunk. Megvan a veszély. És nem szabad ezt az előítéletek közébe súvasztani, hogy mindenki előítéletes, ha keresztény vagy, akkor pedig nem teheted. Egy keresztény embernek Krisztust kell elvinni a börtönben, és én most bejárok elég sokat. És ott is azt mondtam, hogy ha engem a fogvatartottaknak a problémái ragadnak meg, akkor ott is nagyon nagy nyomorúságot fogok megélni, mert én magam szeretnék akkor a megoldás lenni. Én nem ezért megyek be. Engem elhívott az Úr. És az Úr Jézussal találkozni megy be a missziós, akkor, hogyha a motivációja helyes. És persze a fogvatartottban ott van az a szenvedő, ott van a fogoly Krisztus, akiért be lehet menni, és aki hív, és akin keresztül megváltozhatnak életek. De nem a fogvatartottakért, az ő sorsuk megszánásáért megyek be, hanem az Úr Jézusért, az ő parancsára, az ő hívására, mert én mindenhol találkozni akarok vele, bent is vele akarok találkozni. És ebben csodálatos dolgok születnek bent a fogvatartottak között is.
Még mindig visszatérve azokra, akik kikerülnek ebből a szférából, hova mennek, mi lesz velük, akár világi vagy egyházi vonalon, tudsz te bármilyen átmeneti megoldásról számukra?
Miután nem tudtam, csak elszigetelt egy-egy ilyen programról, amik vannak, és nincs egyfajta általános hálózat jellegű működés. Ezért mi létrehoztunk egy programot.
Ki az a mi?
A börtönkurziós titkárság, én részt veszek a börtönkurzióban is, az egy kis testvéri közösség is. És a börtönkurzió, ami egy háromnapos ilyen rövid kurzusocska bent a börtönben a fogvatartottaknak, hozta magával azt, hogy a munkatársak szembesültek ezekkel a problémákkal ott élőben, hiszen a fogvatartott mondja, hogy egy hét múlva szabadulok, nincs hova mennem, nincs munkám. Én magam megéltem, hogy amikor munkát próbáltam keríteni a szabadultnak, egyszerűen lepattantunk nagyon sok munkahelyről, pontosan a múltja miatt. Ezért egy KÉFA nevezetű programot, keresztény életfa nevezetű programot alkotott meg ez a kis alkotóközösség, aminek 5 programága volt, mert hogy ez egy komplex kérdés. Ennek része lehet egy benti körlet, egy olyan keresztény szellemiségű körlet, ami volt régen apaknak hívtuk. Ennek a mintájára ez egy brazil kezdeményezésű keresztény program. A benti életet meg lehet szervezni. Lenne egy külső ága, ahol a fogvatartottak családjait lehetne fölkarolni, segíteni, kvázi együtt lehet fölkészíteni, csak ha van egy család, ezeket az embereket a szabadulásra. Épp úgy föl kell készíteni, és ha tovább megyek, akkor nem csak a hozzátartozókról van szó, hanem a helyi társadalomról. A reintegráció az nem azt jelenti, hogy a fogvatartottat beintegrálom, vagy reintegrálom a társadalomba, hiszen egyrészt ők már ott vannak. Ez is egy nagy probléma, hogy mi mindig a társadalomon kívülinek tartjuk, és ilyeneket mondunk, hogy a társadalmat kell megvédeni az elkövetőtől. Ő is a társadalom. És ezért azt gondolom, hogy amikor arról van szó, hogy ők együtt integrálódjanak, az azt is jelenti, hogy egy közös integrációs folyamatban a helyi társadalom, a hozzátartozó fogvatartott egymáshoz, Krisztusban, és ez a megkerülhetetlen, tudnak összeintegrálódni. Tehát ez nem egy olyan, hogy én sérült embereket, a fogvatartottakat, majd beintegrálom, mert nem egészséges az a közeg sem. Tehát legalább akkor a misszió kell a helyi társadalomban, hogy folyjon, hogy szeretetben tudjanak integrálódni mindnyájan. És erre van egy ilyen program együttes, csak egyelőre még azon túl, hogy megálmodtuk, van egy vízió, egy leírt program, nincs megfelelő személyi és egyéb feltételrendszer, hogy ezt elindítsuk, mert a maga kurziós tevékenység is most minden erőt fölemészt.
Egy egészen különleges szolgálatot említettél, amire készülsz januárban, ugye közös ismerősünk a Boros Lajos, aki hát nagyon sokat megjelenik a médiában is, iskolákban, börtönökben, gyülekezetekben szolgál. Lakója volt ugye a Váci fegyháznak, és az élete jelentős részét a börtönben töltötte, és a börtönben ő hitre jutott és megtért, és azóta Isten áldott eszköze volt ott a börtönben is, meg most már néhány éve szabadult, megházasodott, gyereke van, és ti most egy evangélikus gimnáziumban együtt fogtok megszólalni a diákok felé. Hát ez valami különleges, rendkívül dolog. Nagyon tetszik, hogy Vatai Gyula volt börtönparancsnok a valamikori fogvatartottjával, itt kint az úgynevezett szabad életben fiatalok felé szolgál.
Nekem is egyrészt nagyon nagy ajándék. A Lajossal már még parancsnok, aktív parancsnok koromban is volt egy nagyon különleges kapcsolatunk.
Őt már csak keresztényként ismerted?
Igen, igen, én őt már úgy ismertem meg, és időnként a börtön könyvtárába ültünk egy asztal mellé, Isten igéjéről beszélgetni, és hát voltak közös programjaink, hiszen akkor mentünk ki fogvatartottak a templomokba, imaházakba bizonyságot tenni, ahol ott is úgy történt, hogy a parancsnok is bizonyságot tett, és a fogvatartottak is, tehát volt már ilyen, de ez nyilván egy egészen más helyzet. Már voltunk közösen, de ilyen közös szolgálaton még itt kint szabadulása után, Lajos szabadulása után nem voltunk. Úgyhogy nekem izgalommal várom, egy nagy ajándék mindig vele Lajossal összefutni és együtt szolgálni, az egy nagyon-nagyon csodálatos élmény. Az jut eszembe, hogy akárhányszor börtönön kívül mi összefutottunk, akkor mindig a közös imádságra a valamelyik kocsiban gyűltünk össze, mindig kocsiban imádkoztunk.
Azt szokták mondani a szakértők, hogy 10 évnél többet, ha bent tölt valaki a fogvatartott helyzetben, akkor hát nem is nagyon lehet rehabilitálni, annyira megsérül, annyira deformálódik, és ő 20-valahány évet töltött bent. És hát, hogy így mondjam, teljesen normális ez az ember. Vannak ilyen csodák? Vagy az, hogy ő már bent volt keresztjén, és benti időszakban is már Isten nyilván őt formálta, előkészítette, illetőleg sokszor ki is jött ő szolgálni már.
Hát az élete nagy részét, tehát a börtönben töltött idő nagy részét azért nem kijárt, és nem a börtönön kívül tudta, tehát bent kellett neki az Úrral megtalálni az ő békességét. Igen, tehát az ő életén világosan le lehetett olvasni, amit az Úr mond, hogy ne nyugtalankodjék a szívetek, mert békességet, és ugye ő nem úgy adja a békességét, és a Lajosban ez a békesség, ez végig tetten érhető volt. Igen, tehát ha nincs reménység az embernek. Én ezt így látom, hogy a 7-8 év egyébként már olyan időszak, miután megkezdődik ez a fizikai és szellemi leépülés, és azt gondolom, hogy igen, a Lajosnál is ez világosan látszik, hogy az Úrral való eltöltött idő építette bármilyen helyzetben is van az ember őt is. Vannak bent olyan testvérek, akik 30 éves ítélet, meg 25 éves ítélettel hasonló módon élik a napjaikat, Vácon találkozom velük. Olyan szelídség és békesség van a tekintetükben, a hangjukban, amit nem nagyon lehet megjátszani. Egy-két évig talán, de hát azért több mint egy évtizedet, vagy másfél évtizedet letölteni ebben a színjátékban nem lehetne.
Vácon is nem radírlopásért ülnek az emberek, nagyon súlyos bűncselekmények elkövetése után is ott vannak. Hogy élted meg a bűnbocsánat kérdését? Istennek tényleg van ilyen irgalma, hogy egy gyilkosnak, aki esetleg több embert is megölt, a sérült családok elveszítettek egy édesapát, vagy egy édesanyát, vagy egy gyermeket, de mi most itt eljátszok, hogy keresztények vagyunk, ihaj, csuhaj, de jó, megbocsátottunk. Hogy van ez a bocsánat kérdés, bűnbocsánat?
Egyrészt nagyon nehéz. És a kérdésben általában úgy merül föl, hogy ők maguk, akikkel foglalkozunk, nem tudnak megbocsájtani. Nem csak önmaguknak, a világnak sem. Szokták mondani, hogy annyi ártatlan ember, mint egy börtönben nincs. És ez valóban így van, de ennek oka van. Nagyon nehezen tudnak megbocsájtani, mert ez egy örvény, amiben belekerülünk. Amikor elkövetnek egy borzalmas cselekményt, akkor az egész ország a média kapcsán ugye ez általában kiderül, és hát kap is megfelelő nyilvánosságot, és szerintem az ördög itt jól szokott szórakozni, mert egy borzalmas cselekmény után a gyűlöletnek rengeteg magját hinti szét a szívekben.
Föl kéne akasztani azonnal ez az indulat.
Le is fokozzák, ez egy állat, féreg, tehát nem is ember. És ebben a helyzetben nem is nagyon tud más tenni, én azt vettem észre, egy ilyen ember, mint hogy elkezdi önigazolni magát, hogy valamilyen módon legalább a személyisége fönt maradjon. Tehát elkezdi a társadalmat ő gyűlölni. Van hibás, hogy ő azért került ide, mert a bíró, mert a rendőr, de az anyja annak idején, vagy a testvére, vagy a barátok, és megvan az indoka. Nagyon nehéz bűnbánatra jutni akkor, amikor nincs olyan közeg, aki el tudná fogadni a bűnvallást, és ennek valamilyen perspektívát nem ad. Tehát ugye Krisztusnál letenni azért könnyebb, vagy azért lehet letenni, én ezt így látom a bűnt, mert látom azt a mérhetetlen szeretetet, az érdem nélkül adott szeretetet, ha leteszem, ő akkor is megölel, és akkor is szeretni tud. De ha bevallom azt a borzalmat, a világtól azt kapom, hogy megerősítik ezt a fajta rosszaságomat. Na most ezt látom, ezt a görcsös kapaszkodást önmagukba, hogy nem teszik le, hanem hárítanak, tagadják ezeket a bűnöket. És ebből kijönni tényleg csak azzal a lelkülettel lehet, amikor az ember bármilyen nehéz, azt tudja mondani, és az igét, ha maga előtt hordja, hogy igen, de az Isten az, aki minden embert üdvözíteni akar, hogy mindenkiért meghalt, és hogy nincs olyan bűn, amit ne bocsájtana meg, hogyha az ember is leteszi az ő lábaihoz. Igen, de amit mondtál, az egy nagy kérdés, hogy eljátsszuk-e a keresztényt, hogy önmagáért egy kis szeretetért is nagyon sok mindenre képesek ezek az emberek, akiknek nagy része egyébként gyermekkoruk óta számkivetett létben élték az életüket, és egy kis szeretet morzsáért még akár kereszténynek is hajlandóak elmenni, hogy ebből igazi megtérés, az Istennel való bensőséges kapcsolat alakuljon ki, nyilván ez egyrészt az Isten munkája legelsősorban, másrészt meg nem szabad naívnak lenni egy missziósnak sem, aki bemegy, hogy lássa, hogy azért nem minden arany, ami fénylik, és azt szoktuk mondani, nem baj, ha egyelőre úgy van ott, hogy színből, mert a malomba is azt mondják, ha sokat megyünk, lisztesek leszünk előbb-utóbb, és akkor bízunk ebben, hogy az Isten igéje elvégzi majd azt a munkát. Nagyon nehéz, és én is azt gondolom, hogy a börtön missziót az áldozatokkal való törődés nélkül csak nagyon féllábasan sikerül megoldani, és nem látom egyébként, hogy az áldozatokkal ilyen szintű törődés lenne, ami viszont azt gondolom nem az én tisztem, mert ez sokáig lelkiismereti kérdés volt bennem. De azt mondtam, hogy engem nem oda hívott az Úr. És ez nem indok arra, hogy ott van hiányosság, hogy én ne folytassam azt, amit a fogvatartottak között kellett.
Még mindig a 40-es éveidben vagy, tehát fiatal ember vagy, aktív életet élsz, Istentől kaptad ezt az elhívást, és ma is, most is szolgálsz, dolgozol, említetted a börtönkurziót, azután egy mécses szeretett szolgálat, de kérlek, beszéljél a mai aktivitásodról.
Nyugdíjba vonulásom után 2 évig nem mentem börtön közelébe tudatosan. Azért nem, mert egyrészt a Váci fegyházban volt lehetőségem a mécses szeretett szolgálaton keresztül szolgálatot ellátni, de nem akartam, hogy a volt parancsnok bezavarjon a működésben. Tehát 2 év után jelentkeztem a parancsnok úrnál, és utána elkezdtem bejárni, evangelizálni, hittan vagy bibliaórát tartani, vagy rendezvényt szerveztünk, betlehemezést.
Ez csak olyan simán ment, hogy az új parancsnok azt mondta, hogy gyere, Gyula?
Gyakorlatilag igen, mert a Mécses Szeretett Szolgálatnak van egy szerződése az országos parancsnoksága, és miután mécses tag voltam, olyan kifogásolni való körülmény nem állt fönt, hogy ne engedjenek be, nem mondom, hogy nagyon lelkes volt a személyállomány egy része, de tudomásul vették, és beengedtek. Azt gondolom, hogy az utóbbi évekre az most már úgy lecsendesedett, hogy ki nagyon furcsának tartotta, volt, aki még únyolódott is, de elfogadták. Tehát az évek azért ezt így begyógyítják, ezeket a régi sérelmeket. Tehát bejárok most már 2013 óta a Váci Fegyházba heti rendszerességgel. Ez az egyik ilyen szolgálatom, nagyon szeretem.
Mit csinálsz ilyenkor?
Bemegyek, és először az úgy volt, hogy a napi igét, vagy az igével kapcsolatban egyfajta tanítás kezdődött el a fogvatartottak körében, és akkor jöttek a kérdések.
Ők egy ilyen bibliaórára jönnek ilyenkor ki a cellákból?
Igen. Ez egy tanterem most, ahol ezt tartjuk. Nincsenek túl sokan, egy olyan 12-15 fő körül, akik rendszeresen kijönnek, és ez átalakult. Rájöttem, hogy akkor vannak jó beszélgetéseink, bemegyek egy imádság után, a napi problémák előjönnek. Hát egyrészt volt parancsnokként, zúdították rám a mindenféle jogi és egyéb kérdéseket. Ez arra volt jó, hogy ezt át lehetett fordítani, és meg lehetett nézni, hogy Isten vajon mit akar, vagy mit cselekszik ezen keresztül. És ma már úgy van, hogyha vannak problémák, nagyon sokszor nem a kijelölt ige, hanem a problémákból kiindulva tudunk Isten szeretetére.
Hát azt hiszem, Jézus megadni. Nagyon sokszor így beszélgetett.
Igen, igen. Úgyhogy gyakorlatilag ez a módszer, és ezt tesszük, imádkozunk, tehát vannak imakérések, ez is fontos az imaközösség, én úgy gondolom bent a fogvatartottak között. Ez az egyik. Volt most ez év augusztusig egy befogadó ház Vácon, ahol szabadult fogvatartottakat helyeztünk el ideiglenesen, és miután volt szabad időm, egy 8 hónapot én be is költöztem ebbe a házba, ott éltem közöttük, reggel velük keltem, este velük feküdtem, és azt gondoltam, hogy egy nagy testvéri közösségben fogjuk a reintegrációt majd megvalósítani. Nos, 8 hónap után gyakorlatilag egy szál alsóba menekültem ki majdnem, lelkileg és anyagilag teljesen leamortizálva, ez egy nagyon részemről furcsa dilettáns próbálkozás volt.
Profi ember vagy, és
mégis. És mégis. 7-8-an voltak, és megtapasztalt, hogy az én erőm és tapasztalatom emberileg semmit nem ér. Semmit nem ér, viszont nagyon mély tapasztalatokat tudtam elraktározni róluk, erről a létről, amit ők éltek, néha borzalmas sötétségben éltünk ott, és nyomorban egyébként. Hát az összes pénzem volt, hogy elment, mert akik kijöttek, nem nagyon tudtam, ez volt, amit említettem már, amikor megpróbáltuk munkához juttatni őket, és lepattantunk, de enni akkor is kellett. A Mécsesnek nem nagyon volt pénze. Én kaptam a járandóságomat, és hát elment. És ebben még az is benne volt, hogy nekik épp olyan fontos volt a kávé, a cigi, akkor azt is vettem nyakló nélkül, és a 21 néhány rika után már én is ültem velük együtt, hogy most mit eszünk. Tehát nagyon érdekes volt ez, és
még
a hitéletben...
Még úgy nem mentetek együtt pénzt szerezni.
Volt ilyen, hogy nem így, hogy elmentünk, de volt olyan, hogy ültem, és jó ízűen a... Mert minden nagy ünnep volt, ha valami került az asztal, és volt csokoládé is. És aztán megtudtam, ott épp még majszoltam, hogy hát ezt a boltból szerezték. Torkomon akadt a csokoládé, de tehát, hogy igen, tehát nagyon sok, megéltem, hogy rendőrök jöttek éjszaka, vitték el onnan a házból azokat, akik ott voltak. Tehát ez nem volt egy nagyon jól megszervezett és végig gondolt misszió, inkább az a tapasztalat nagyon értékes így utólag, hogy nem szabad egy ilyet csinálni, meg azért közel kerültem és megélhettem eznek a létnek mindennapja. Tehát volt egy ilyen időszak, és aztán kapcsolatba kerültem a kurziós mozgalommal, ugye ez egy spanyol lelkiségi mozgalom, katolikus lelkiségű, volt, ma már nagyon ökumenikusan működik, és van református kurzió is. Ez egy háromnapos intenzív rövid tanfolyam, kurzusocska, talán így lehetne lefordítani, amit nekem azért tetszett, mert börtönbe bent három napra összeszedni 20 fogvatartottat, hogy csak Isten körül témferegjenek, arról halljanak, vele legyenek közösségben és testvérekkel közösségben, ez egy csodálatos lehetőségnek tűnt már kezdet-kezdetén, és 2014-ben sikerült is megszervezni az elsőt. Azóta már talán 10 börtönön fölül vagyunk, ahol jelen vagyunk, és 300 fő végezte el ezt a tanfolyamot, aminek van mindig utóélete, tehát járunk vissza. Tehát egy nagyon jó eszköznek tartottam, tartom ma is, ahhoz, hogy az evangéliumot lehessen bevinni fogvatartott testvérek közé, és testközelből egymást szeretve, és itt jön ez a kérdés, a megbocsájtás, hogy lehet fogvatartottak felé így szolgálni, akik bent vannak, és nem börtönből jött munkatársak, hanem civilből, elképesztő élményekkel jönnek ki, hogy annyi szeretetet és Istennek azt a munkáját nagyon-nagyon kevés helyen tudják megtapasztalni, mint itt. Úgyhogy ebben a mozgalomban benne vagyok, ennek a szakmai vezetője vagyok, a börtönkurziós titkárságnak, illetve járok be én is kurziókat tartani, tehát hogy tartom kurziókat, és most legutóbb, vagy pont ebből fakadóan az Isten úgy adta, hogy civilek között, gyerekek között, vagy gyülekezetekbe is hívnak börtönügyben.
Tudom tőled, hogy a szolgálataid, vagy előadásod, beszélgetéseknek ez lenne a témája, címe, amit a Bibliából vettél, hogy őrizője vagyok-e az én testvéremnek. Ugye ez az, amikor Isten számon kéri Kaint, hogy hol van Ábel, a te testvéred, és akkor erre vágja oda Kain ezt a mondatot. Mit szeretsz ezzel kapcsolatosan hangsúlyozni és elmondani az embereknek?
Hát ennek több dimenziója van. Az egyik, ez ugye börtönőrként, fegyőrként, ez a őrizője vagyok, ez adta magát egyrészt, hogy milyen módon vagyok őrizője, mind a két értelemben. A másik valóban egy gyilkos az, aki küzd akkor az ő cselekedete és Isten között. Ez is egy fontos motivum. De talán a legfontosabb az, ami nem is a börtönre vonatkozik, hanem azt tapasztalom, hogy a mi világunkban ez a fajta kaini feleselés, ez minthogyha egyre erősebben visszhangozna egymással meglévő kapcsolatainkban, és különböző közösségek között, legyen ez cigányság, migráns, vagy legyen ez az utefradi ellentét, most teljesen mindegy, hogy nem érdekel, sőt, ebben talán a farizeus imája, hogy hálát adok, Uram, hogy nem vagyok olyan, mint a többi, tehát ez a nem érdekel a másik. És hogy ez a kérdés annyira aktuálisnak tűnik nekem, hogy őrizője vagyok-e az én testvéremnek, és őrizője vagyok-e én például én Káinnak, a gyilkosnak, hogy milyen az én kapcsolatom egy bűnelkövetővel, és milyen kapcsolatom a bűnnel, amely az ajtó előtt leselkedik, tudok-e uralkodni, ha nem tudok, mit tudok kezdeni ezzel, hogy az egésznek a lényege talán pontosan ez, hogy fölismerjük a testvériségünket kettő módon, és az egyik, amit bent nagyon sokszor elő szoktunk hozni, az, amikor Keresztelő János mondja, hogy a fák gyökerén a fejsze. És nagyon képletesen lehet megérteni, hogy lehet, hogy a fogvatartottnak ilyen szép nagy görögdinnye nagyságú bűne van a bűnfáján, nekem meg egy ilyen kis satnyaszilva nagyságú, de nem metszőollóról beszél Keresztelő János, hogy majd lemetszik, hanem a fák gyökerén, amiből a közös sorsunk. Ha nem térünk meg, az a közös sorsunk. A bűnben a sors közösséget, ha nem találom meg, akkor nincs megbocsájtás, akkor nem fogok tudni megbocsájtani. De ha nem bocsájtok meg, azzal önmagamat is pusztítom. És ez a kérdés, ez, hogy őrizője vagyok én, ez ebben a válasz is ott van, persze, őrizője vagyok. Mindenkit szeretne az Úr kimenteni, és nekünk a fogvatartottakkal szemben is van felelősségünk. Nyilván nem az a felelősségünk, amit ő elkövetett, nem abban, de az ő sorsában, abban, hogy az én testvérem, és ilyen borzalmakat tudunk elkövetni, hogy egyébként ebben ott kell legyen az az empátia, az a nyitottság, amellyel azt mondom, hogy ki szeretni lehet valakiből a jót, ahogy Böjte Csaba mondta, hogy neki ez a bosszúja, hogy fénygyújtogat a sötétségben, a sötétséget nem tudja sötétséggel elpusztítani. Tehát hogy ez a lényeg ennek.
Természetesen Jézus mellett milyen bibliai szereplők jelentenek neked sokat, akár bibliai történet vagy igék.
A parancsnoklásom ideje alatt a úgynevezett vezérigém, talán az a Máté evangéliumából, a 9. fejezetből, a 9.13, amikor Mátét elhívja az Úr. És ez azért volt nagyon fontos nekem, mert amikor elhívja az Úr, és odaül a bűnösökkel egy asztalhoz, annyira erős volt a kép bennem, amikor oda mennek a zsidók, a farizeusok, és számon kérik a tanítványokat, szinte így látva, vagy bekiabálnak, hát együtt étkezik a bűnösökkel, a mesteretek, hogy van ez. És mintha a mi jó keresztényeink is a börtönök bemutogatnának, hogy nem a börtönbe kell megtérni, meg mit keres bent, és akkor az Úr szól, és akkor mondja, hogy de, hát a betegeknek van szüksége orvosra, és hogy ő a bűnösöket jött hívogatni, és ez annyira erős volt bennem, hogy tudom, hogy jó helyen vagyok, tudom, hogy jó a szolgált, mert ő a bűnösökért jött. Nem kérdőjelezheti meg ezt a szolgáltat senki, mert az Úr maga mondta, és itt kaptam egy másik igét, mert a börtönmisszióban az egyik alapige az, ugye gyertek atyám áldottai, mert éhes voltam, ennem adtatok börtönbe, és meglátogattatok, de ezt olyan nagyon felfúvalkodó is ki lehet mondani, hogy lám én bejárok oda. És akkor elém jött a zsidó 13.3, amikor azt mondja, hogy emlékezzetek meg a foglyokról, mintha fogolytársak volnátok, és a gyötrődőkről, mint akik testben vagytok. És ez nagyon erős, ez az ige bennem, hogy ha én bemegyek, akkor tudjam, hogy fogolytárs vagyok, hogy a bűnben valamilyen részem van. Tehát nekem inkább ezek az igék voltak, amik nagyon erősek, és ami meg reménységet adott, az pedig az az ige, amit keresztelésemkor láttam az oroszlányi templomban, ugyanis az oltár fölött az 1 Timóteus 2.4 van, az, hogy az Isten minden embert üdvözíteni akar, és hogy eljusson az igazság ismeretére. És akkor azt mondtam, hogy akkor ebben mindenkiben szó szerint ott vannak a rabok is, és az Úr mindenkit akar, akkor nekem ott van keresnivalóm.
Karácsonyra készülünk. Mit jelent neked a karácsony? Van-e valami múltbeli maradandó emléked ezzel kapcsolatosan, vagy akár ma is, hogy készülsz karácsonyra?
Kettő emlékem van. Van egy személyes, meg van egy intézeti, vagy még parancsnoklásom korabeli nagyon kedves emlékem, de mindenek előtt nekem nagyon-nagyon sokat jelent az Úrnak a megtestesülése. Vigaszt és reményt tud adni, és ezt megélem, és az úrvacsorában is valahol ezt érzem, tehát, hogy a megtestesülés, a nagy szellemi világ, a szellemi Isten, amikor ide lejön kiüresítve önmagát, és egy kisgyerekként megszületik, az valami olyan csoda, ami számomra azóta is pont a titkánál, a fölfoghatatlanságnál fogva óriási erőt ad, hogy a mindenható Isten itt van közöttünk, és megemberül azért, hogy mi valamilyen módon az isteni létbe kerülhessünk, ez nekem óriási előny, és hogy ez hogy működik, a személyes élményem, az pont 2002. októberben, amikor parancsnokként oda kerültem, az első karácsonyomat egyedül töltöttem a szolgálati lakásba, nem volt berendezésem sem, tehát lakberendezés, egy asztal volt, két szék, meg volt egy ágy, meg a gitárom, és ültem az üres nagyszoba közepén az asztalon gyertya meggyújtva, és a szentírást olvastam. Hozzáteszem, talán jobb híján, de meg a nyomorom, hogy egyedül vagyok, ez is Istenhez hajtott, és 25-én istentiszteleten vettem részt, és folytattam megint, és 26-án. És azt mondtam, hogy ennél nyomorultabb karácsonya nem lehet, nyilván vannak koldusnak, meg sokaknak, de egy ilyen vezető, beosztású ember, ki az még egy, aki parancsnokként ül ott egyedül, és így tölti a karácsonyt. És azt kell mondjam, hogy életem egyik legszebb karácsonya volt, így utólag. Tehát ebben a magányban, nyomorúságban, amit én így éltem meg közben, olyan módon költözött a szívemben az Isten, hogy ott olvastam, és imádkoztam, és zsoltárt, és énekelgettem a gitárral, és a nagy bánatomban Istennel voltam, ami azóta is elkísér ez a fajta intimitás az Istennel való kapcsolatban. Ez az egyik élményem. A másik pedig egy olyan karácsony, amit a fogva tartott testvéreknek szerveztünk. Volt ott Vácon egy üresen álló iskolaépület, amiben a beszélőket, a látogatásokat tartottuk. Ennek az épületnek, miután régen tiszthelyettes képzőiskola volt, voltak hálótermei, csak elég rossz állapotúak. És kitaláltuk, hogy egy kétnapos családi programot szervezünk, kimeszeltettük ezeket a helységeket, és megkértük a hozzátartozókat, hogy vasárnap volt a ünnepi karácsonyi beszélő, ami tartott 9-től délig vagy 1-ig, hogy jöjjenek el szombaton. Jöjjenek el, ha lehet, 10 és dél között, és vasárnapig legyünk együtt. És gyerekek jöttek, és jöttek a anyukák, jöttek a feleségek. Bementünk, volt szállása mindenkinek, a gyerekeknek volt kézműves program, volt filmvetítés, voltak körbeszélgetések, játékok voltak, és közös másnapi ünnepi készülődés. Díszeket készítettek, ételt, ebédet. A nők összeálltak, és együtt főzték meg az ünnepi ebédet a fogvatartottaknak. Mindeközben a fogvatartottaknak, pedig bent az intézetben volt egyfajta családi beszélőre való fölkészítés, imádságban, éneklésben és a témákban. A legnagyobb hitélményem ott akkor az a szombat este volt, amikor én gyerekekkel beszélhettem, és elmondhattam ezeknek a gyerekeknek parancsnokként, hogy mennyire büszkék lehetnek az ő édesapjukra. Hogy bármit követtek el, le tudták tenni Krisztus lábához, megtérnek új teremtések, akikre ők joggal lehetnek büszkék, és ha gúnyolják őket, akkor jó, ha tudják, hogy ennél nagyobb dolgot az ember az életben nem nagyon tehet. Megdöbbentő volt látni. Volt 12 éves kislány, aki sírva szaladt ki, és igazán nem is tudtuk meg, hogy pontosan mi rendítette ennyire meg, de annyi a feszültség, ilyen, ő maga se tudta valószínűleg. De azt kimondani, és látni a szemükben a reményt, és azt az örömöt, hogy mindaz a feszültség, amivel hétköznap, és az a gúny, amivel találkoznak, és az a nyomorúság, az ott legalábbis le tudott oldódni, és lehettek büszkék. És ugyanezt elmondtam, és el tudtuk mondani a feleségeknek, az édesanyáknak, akiknél nyilván az is fontos volt, hogy börtön parancsnok mond ilyet ki, de számomra volt szerintem a legnagyobb élmény, nem is az ő számukra. Olyan érzés volt ezt kimondani, és nekik megmondani, hogy én magam szabadultam talán a legtöbbet ebből. És akkor másnap persze jöttek karácsonykor énekléssel, ajándékkal, és dicsértük az Istent, és ami csodálatos vasárnapi beszélő volt, hát ez volt talán az egyik legszebb ilyen börtön karácsony élmény, ami
nagyon nem volt.